Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, az első verstől a 12. fejezet 3. verséig olvasom Isten igéjét, és emlékezünk arra, és hallgassuk úgy, hogy azokra gondolunk, akiknek ez először szólt. Ahogy sokszor mondtam már ebben a sorozatban, Rómában vagyunk, a Krisztus utáni 60-as évek vége felé, ahol zsidó keresztének egy közössége óriási terhek alatt van, üldözéssel néznek szembe, és abba a helyzetbe kerülnek, hogy feladnák a hitüket. És szerzőnk, ez az igehirdető, akitől a zsidókhoz írt levél születik, újra és újra ebbe a helyzetbe szól. És most hallgassuk úgy a ma olvasott bibliai szakaszt, hogy közben tudjuk, hogy kiknek szól, milyen helyzetben szólal meg ez a bibliai szakasz. A hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitállattal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káim, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitáltal még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hová megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott, Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek, és ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldotta meg a haldokló József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kardélétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszegyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak a teljességre. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mit lehet még ezután mondani? Mi a hit? Attól függ, hogy milyen helyzetben vagyunk. Van, amikor az a hit, hogy nem teszünk semmit. Elengedünk, várunk, nyugton vagyunk. Van, amikor az a hit, hogy belevágunk, küzdünk és harcolunk. Honnan tudjuk, hogy mi a hit? Van, aki számára a hit az nem más, mint egyfajta konzervatív módba tekintés, elavult, bár még itt maradt csökerény. Van, aki szerint a hit nem más, mint értelmetlen köldöknézés. A hitből nem lehet megélni. Mi a hit? Van, akinek a hit vallásos fogalom. Van, akinek, aki szerint semmi köze egy valláshoz. Mi a hit? A zsidókhoz írt levél 11. fejezete még, ha egy definícióval is kezdődik, nem azért került leírásra, hogy pontosan elmondja nekünk, hogy mi a hit. Nem mond el mindent, nem elemzi, nem magyarázza, hanem sokkal inkább illusztrálja, bemutatja emberek életében. Mert a szerzőnk célja az, hogy egy konkrét helyzetben lévő közösséget erősítsen, bátorítson és biztasson. Azokat, akiket üldöznek a hitükért. És továbbra is a kérdés az, ahogy mondtam, hogy megtagadják-e Jézust, és visszatérnek-e atyáik vallásához, mert ha ezt megteszik, abban a pillanatban, az akkori társadalmi helyzet miatt, abban a pillanatban leszakadnak róluk a terhek. Abban a pillanatban fellélegezhetnek, abban a pillanatban újra szabad emberek lehetnek, abban a társadalomban, mert Jézusért van rajtuk a hatalmas nyomás. Néró őrülete, Néró által indult keresztény üldözések alatt vannak. És ezért beszél nekik arról, hogy mi is a hit. Nézzük tehát ennek alapján azt, hogy ma ezt körbejárjuk. Először azért beszéljünk arról, hogy mi az a definíció, amit szerzünk ebben a helyzetben ad. Másodszor, hogyan jelenik meg ez a hit? És mi ennek a jelentősége? Harmadszor, mit jelent ez ma a mi számunkra? Ezzel kezdi tehát, hogy a hit a remélt dolgok valósága és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A reméltek valósága, a nem láthatókról, az érzékszerveinkkel nem foghatókról meggyőződés. Ezt a mondatot alapvetően kétféleképpen lehet értelmezni, és fontos, hogy különbséget tegyünk. Az egyik értelmezés szerint ez arról szól, hogy a hit hozza létre, a hit teremti meg azt, amit remélünk, azt, amit szeretnénk, azt, amit még nem látunk, de el akarunk érni. A másik meg azt mondja, hogy a remélt dolgok, a nem látható, a láthatatlan dolgok tőlünk függetlenül léteznek, de mivel csak reméltek, mivel láthatatlanok, ezért a hit az, ami által magunkhoz kötjük, ami által magunkhoz öleljük ezt. Nézzük ezeket. Az első út alapvetően a ma nagyon népszerű önmegvalósításnak az útja. Ki benne visszhangoznának ezek a gondolatok ma közöttünk, amikor azt halljuk, hogy ha valamit nagyon erősen hiszel, az meg lesz. Csak hinni kell, és amit hiszel, amit nagyon-nagyon erősen hiszel, az valóság lesz. Ez egy dogma a mai világban. Ez egy teljesen népszerű dogma. Ha valamit elég erősen hiszel, akkor az létrejön. Megjelenik ez sokféle módon, megjelenik ez ezoterikus köntösben is, amelynek a lényegét úgy foglalhatjuk össze, hogy a hited teremti a valóságot. A benned lévő hit, a szubjektív hit hatással van a valóságra, és megteremti azt, vagy a kimondott szó erejéről beszélnek, vagy beszélnek a pozitív gondolkodás hatalmáról, vagy esetleg hallunk a képzeletről, az imaginációról, de ezeknek teremtő valósága van, hangsúlyozzák ma. És az a nehéz ebben, hogy lélektanilag persze, ebben van egy óriási nagy igazság, nem? Hogy lélektanilag tényleg igaz, hogy a hit csodákra képes. Minden olyan ember, aki valamit elért, aki valami nagy dolgot ért el, mi volt a mögött? Valami hihetetlenül erős hit, hogy ő képes arra, és meg fogja csinálni. És tudjuk, hogyha nem hitt volna benne, akkor lehet, hogy nem érte volna el. De nem is kell erre ilyen nagy emberekre gondolni. Minden ember hisz valamiben. Különben fel se kelnénk másnap reggel, nem? Visszafele. Ha valaki nem hisz, az nem csinál semmit, az mindent feladott. Tehát igaz, hogy a hit az a mindennapi életben is valami módon csodákra képes, de mégis azt kell mondani, hogy a bibliai értelemben nem ez. Hogy nem hit a hitben. Nem az, hogy az önmagamban vett hit, ha elég erős, akkor az majd létrehozza azt a világot, amit szeretnék. Nem a hitem hozza létre a remélt vagy a láthatatlan dolgokat. Nem a hit teremtő erejéről beszél a szerző. Hát miről? Arról, hogy létezik egy tőlünk független valóság, ami remélt, és ami láthatatlan. A remélt azt jelenti, nem azt jelenti, hogy talán van, talán nincs, hanem azt, hogy egészen bizonyos, hogy van, de még nincs itt nálunk a maga teljességében. Létezik ez a valóság, és ezt ragadjuk meg. És azért hit, mert a tapasztalatokkal, az érzékszerveinkkel, a tudásunkkal ez nem ragadható meg. Mi ez a valóság? Itt vissza kell egy kicsit mennünk arra, hogy mivel bátorítja, mivel erősíti ezeket az embereket a szerző, miről beszélt az előző fejezetekben. Alapvetően egy nagy összehasonlítást tett, és azt mondta, hogy beszélt az ószövetségi kultuszról, az ószövetségi áldozatról, és beszélt Jézus Krisztus áldozatáról. Beszélt a régi szövetségről, és beszélt a Jézusban elérkező új szövetségről, ami több. És úgy mondta ezt el, hogy beszélt arról, hogy mi is történik az ószövetségben. Azt mondja, hogy a főpap évente egyszer belép a Szentek Szentjébe, a templomnak a legbelső helyére, ahol ott lakozik Isten a hitük szerint, és ahova nem lehet csak úgy bemenni, mert Isten szent és tökéletes. És a főpap, miután bemutatja magáért az áldozatot, belép évente egyszer erre a legszentebb helyre, hogy bemutassa a népért az áldozatot. És utána a következő évben megint, és a következő évben megint. És utána azt mondja, hogy de nézzétek Jézust, mint főpapot. Jézus szintén bemutatja az áldozatot, de önmagán. Jézus, mint főpap, csak egyszer mutatja be ezt az áldozatot, mert tökéletes, és nem kell újra és újra bemutatnia. És Jézus, mint főpap, szintén bemegy a Szentek Szentjébe, az Isten jelenlétébe, csak nem a földibe és a láthatóba, hanem a valóságosba és a mennyeibe. És Nézzetek meg, milyen paradox ez a helyzet. Amikor ezeket írja, akkor zajlik még Jeruzsálemben az áldozat, és ott van, és látható módon a főpap bemegy erre a titkos helyre. És azt mondja, hogy amit ti láttok a szemeitekkel, hogy a főpap bemegy és bemutatja az áldozatot, az csak az árnyéka, az előképe, az igazi valóságnak. Mert mi az igazi valóság, amire ez előre mutat? Hogy Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra bemutatta értünk a tökéletes áldozatot, bement az Isten jelenlétébe, bement Isten színe elé, a mennyei szentek szentjébe, hogy ott képviseljen minket, hogy ott közben járjon értünk, hogy ott imádkozzon értünk, hogy ott uralkodjon, hogy kezébe tartsa az életünket, hogy kezébe tartsa az egész világ életét. Csak azt mondja, nézzétek, a látható az árnyék, a láthatatlan a valóság. Hogy van bűnbocsánat, hogy van szabadulás, hogy bármikor beléphetsz Isten jelenlétébe, hogy egészen valóságosan megélheted a vele való közösséget, hogy megtisztít, hogy tisztába tesz a lelkiismeretedben, és nem kell évről évre újra és újra bemutatni az áldozatot. Ez a nagy paradoxon. És ennek a titoknak, mivel ez csak remélt, ugye? Azért remélt, mert Jézus uralmának teljessége még nincs itt. Azért a hit előre tekint, a remélt dolgok valósága. És ez láthatatlan, mert ki látja ezt a Jézust, ki látja ezt a valóságot, hogy ő ott van, hogy ő gondot visel ránk, hogy ő tud rólunk. Ez csak hittel lehet megragadni. Ezért a hit felnéz, a hit előre néz, a hit túlnéz a láthatókon. És megragadja azt, ami máshogy megragadhatatlan. A remélt dolgok valósága, a láthatatlanokról való meggyőződés. És akkor hogy néz ez ki a mindennapokban? Hogy néz ez ki az embereknek az életében? És másodszor hosszan mutatja be a szerző, hogy hallottuk, hogy mit jelent ez a hit, mit tettek hitáltal mindazok az ószövetségi személyek, akiknek a történeteit ezek a hallgatók gyerekkoruk óta nagyon jól ismerték. Lássuk először, hogy hogyan jelenik meg ez a hit az életükbe, utána meg azt, hogy mi a jelentősége ennek. Mi a hit? Hogyan jelenik meg? Módma merengés? Köldöknézés? Terméketlen elmélkedés? A szerzőnk azt mondaná, hogy nézzétek meg, nem. Sőt, sokkal inkább bátor, vagy akár egészen a bolondság határáig elmenő cselekvés és előretekintés. És hozza a példákat, csak néhányat, Noé. Noé, miután Istentől kijelentést kap, hit által elkezdi építeni a bárkát. Ez a, aki keresztény gyülekezetben nőtt fel, aki gyerekkor óta keresztény, nagyon jól tudja ezt a történetet. Noé elkezdi építeni a bárkát, és a szomszédok meg röhögnek rajta, mert kiépít bárkát a szárazföld közepén. De amilyen gyerekes és vicces, abban valóban ott van a hitnek a bolondsága. Valamit elkezd tenni, mert Isten mondta, ami teljesen értelmetlen. Ábrahám, a következő, aki maga mögött hagyja az otthonát, a rokonságát, a várost, a kultúrát, a civilizációt, és egy nomád vándorrá lesz, aki sátrakban lakik, és egy nomád életet fog élni. Miért? Mert hisz annak, aki elhívta őt erre, és aki azt ígérte, hogy nagy néppé teszi, és országot ad neki. Hisz neki. Vénségére. Egy meddő feleséggel. Ki tesz ilyen bolondságot? Vagy aztán idős halálukra készülő emberekről is hallunk. Izsák, aki hitáltal megáldja a fiait, mielőtt meghal. József, aki hasonlóan tesz, majd József, aki arról rendelkezik, hitáltal olvassuk, hogy hova temessék majd el a tetemét, hogy ne hagyják Egyiptomba, hanem majd vigyék el az ígéret földjére. Miért mondanak ilyeneket? Csak gondoskodnak a temetőről, mint sok idős ember, majd gyűjtik a pénzt, hogy a családra ne helyezzék rá annak a terhét, hogy majd el kell temetni. Nem. Azért teszik, mert hiszik, hogy Istennek az az ígérete, amit adott generációkkal korábban Ábrahámnak, aminek része az ő életük, az tovább fog menni a haláluk után is. Korlátoltság? Vagy hihetetlen perspektíva és előretekintés? A remélt dolgok valósága, a láthatatlanokról való meggyőződés? Mi a hit? Ezeknek az embereknek az életében bátorság, elszakadás, előretekintés, kockázat. Sőt, kívülről nézve bolondság, mert a hit kontextusán kívül értelmezhetetlen, amit tesznek. akik számára a remélt dolgok nem valósága, láthatatlanról nincs meggyőződés, azok azt mondják, hogy értelmetlen, amit csináltok. De ők tudják, hogy ez a valóság. Mi a hit? Kérdezzük másodszor is meg. És másodszor egy másfajta választ kapunk, ha ránézünk erre a, ezekre a nevekre és történetekre, és ez a második lehet lelkesítő. A hit a csodák kapuja és a győzelmek forrása. Mózes és Isten népe, olvassuk, hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön. Majd Józsiről olvassuk, hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Nem olyan hitáltal, hogy Mózes nagyon erősen koncentrált hit, és ezért a hit erejével szétnyitotta a Vörös-tengert, vagy pedig Józsué nagyon erősen koncentrált hit volna, összpontosított volna, és megteremtette azt a valóságot, hogy ledőljenek a falak. Nem. Hanem mi? Vagy Isten azt mondta Mózesnek, hogy mutass a botoddal a Vörös-tengerre, és szétválasztom. És mikor ő megtette hitből, akkor Isten megtette, amit ígért, és átmentek. Hogy Isten azt mondta Józsuének és Izraelnek, hogy járjátok 7-szer körbe, 7 napon át járjátok körbe Jerikót. Balondság, nem teszünk ilyet. De megtesszük, mert Isten mondta, és amikor megtettük, akkor megtörtént. És halljuk meg a hit csodáinak és a győzelmének az ünneplését, meg utána ilyeneket olvasunk. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kardélétől menekültek, meg betegségből épültek fel, háborúkban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg, asszonyok feltámadás révén visszakapták a halottaikat. Mi a hit? Siker, győzelem, csodák. Csak egybe oda kérdezünk, mindig? És amikor nem? Aki hisz, az győz, és aki nyomorúságot lát, az nem hisz. És akkor újra válaszol a szerzőnk, és azt mondja, hogy mivel tudja, hogy kikhez beszél, Rómában nyomorúság, üldözés, mártíromság küszöbön álló emberekhez, ezért így folytatja, és ez is hit. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolásák próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve, azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. Mi a hit, ha nem mindig győzelem, csoda és szabadulás? És a válasz egyértelmű. Kitartás a megpróbáltatásban, az is hit. Megállás a küzdelmek között, és hűség a remélt dolgok valósága, a láthatatlanokról való meggyőződés akkor, amikor roskasztóak a tervek. Mind ugyanaz a hit. Miért mondja mindezt el? Mi a jelentősége ezen példák felsorolásának? El tudjátok képzelni, hogy milyen sodrása lehetett ennek a felsorolások azok életében, akik ott ülnek Rómában, és ezt hallgatják, hogy hogyan hatott rájuk. Amint felelevedett előttük, hogy mi mindent tettek az őseik hitáltal, hogy hogyan álltak meg hitáltal, hogyan éltek át csodákat, hogyan élték át a megpróbáltatásokat. Vajon mit gondolnak, amikor hallják ezeket? Azt, amit mi is gondolunk. És tudjátok, mit gondolunk? Na jó, hát ők. Az a különleges, az más, nem? Ezek a hősök. Ezek különleges emberek, különleges Isten kapcsolattal, különleges időkben, különleges hősök, ezek éppen nem olyanok, mint amilyenek mi vagyunk. Mindenki ezt válaszolja erre. Ők is ezt válaszolnak, mi is ezt válaszoljuk. Ki mondaná azt közülünk, hogy olyan, mint ők? Ki mondaná azt közülünk, hogy ebbe a táborba bármi bejárásom van. Ki gondolná azt, hogy nekünk közünk van ezekhez? A szerző, igen, még ennyi időt se hagyott gondolkodni, mint amit most én hagytam. Mert ahogy befejezi a következő mondata, egyből az elejét veszi az ilyen gondolkodásoknak. Ezt hallgassátok meg. Miután summázza a hit hőseiről szóló beszámolóját, ezt mondja, és mindezeken, Noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Egy csapat. Mindezekkel, ezekkel a fantasztikus hithősökkel. Ezek várták, ránéztek az Isten ígéreteire, a remélt dolgok valóságára, de nem érkeztek meg túl a reményen, nem érkeztek meg a láthatatlanon túl. Miért? Mert a teljes vége a történetnek, amikor Jézus visszajön és újjáteremti a földet, és minden ellenségét legyőzi, és minden megváltozik, az még nem jött el. Miért nem jött el? Hát mert ti még hiányoztok belőle, mondja. Krizosztomusz, a 4. századi egyházatja a következőképpen magyarázza ezt. Azt mondja, nagyon tetszik, azt mondja, értitek, mit jelent? Milyen hatalmas dolog az, hogy Ábrahámnak ott kell ülnie, Pál apostolnak ott kell várakoznia, amíg ti eljuttok a teljességre, ahhoz, hogy végül elnyerhessék a jutalmukat? Mert a megváltó megmondta nekik korábban, hogy amíg nem leszünk mi is jelen, nem fogja azt a jutalmat átadni nekik. Azért, hogy ne legyen előnyük hozzánk képest abban, hogy előbb koronáztatnak meg, Isten egy időpontot jelölt ki mindenki megkoronázására. Isten nem ártott nekik, hanem bennünket tisztelt meg. Számunkra valami különbről gondoskodott. Mit mondjunk erre? Egyet mondhatunk, ha igazán hiszünk ebben. Ha hiszük Isten ígéretét és szavát, akkor csak azt mondhatjuk ma. Krizosztomusz, most már te is ott ülsz a padon, a lelátón, a bizonyságtevők fellege közt, és most már te is azok között vagy, akik várnak, aki vársz ránk. És ha hiszük, hogy ez igaz, és megragadjuk hittel, akkor tudjuk, hogy a tét az, hogy vajon egy napon mi is ott fogunk ülni velük együtt a lelátón, várva gyermekeink, unokáink és a következő generációk teljességre jutását. Mi a hit? Hogyan születik ez a hit? Mire hív bennünket mindez végül? A szerző summázza. Mi következik mindebből? És a következő módon summázza. Ezért nézzetek Jézusra. Nézzetek Jézusra. És itt elmegy egy másik képbe, amire már utaltam, a stadionban vagyunk, és azt mondja, hogy mindazok, akikről eddig beszéltem, a hithősei, azok ott ülnek a lelátón, és ti vagytok, akik futtok a stadionban, akiknek meg kell futni a pályát, és be kell érni a célba. Ahhoz, hogy beérjetek a célba, ahhoz nézzetek fel Jézusra. Miért nézzünk fel Jézusra? Ha Jézusra néztek, magasabbra láttok, különbet láttok, kétszeresen is. Egyrészt nézzetek fel Jézusra, mert fantasztikus mindaz, amit eddig elmondtam, mondja a hit hőseiről. De a hit igazi példája, a hit szerzője, beteljesítője, az Jézus. Aki az előtte lévő öröm helyett, mennyei dicsőség, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Nézzetek Jézusra, mondja, mert ő a példa, miért? Mert ő megfutotta a pályát. Ő megharcolta a harcot. Ő végigment úgy a pályán, hogy szemeit egyedül Isten ígéretére függesztve beteljesítette a hitet. Ő a teljes, a tökéletes példa. Jézus a hit bajnoka. Nézzetek rá. Másrészt azonban, Jézus sokkal több, mint példa. Jézus nem az a bajnok, aki befutja a pályát, visszanéz a befutott pályáról, és azt mondja, hogy na ezt csináljátok utána, ha tudjátok. Nézzetek fel rám, én így futottam meg, vállaltam a gyalázatot, vállaltam a legnagyobb mélységet, vállaltam a kereszthalált, vállaltam a legnagyobb megpróbáltatást, üldözést, a halált magát. Az atya feltámasztott, na, csináljátok utána, mert ez a hit, nem? Jézus nem az, aki azt mondja, hogy és ha képesek lesztek erre, akkor majd elég jók lesztek nekem. Nem. Jézus számára nem az a hit, hogy legyél elég erős. Mert amikor Jézusra nézünk, amikor, és ez nem egy pillantás, amikor valóban Jézusra fixáljuk a tekintetünket, a lelki szemeinket, akkor arra nézünk, aki értünk tette ezt, aki értünk vállalta a halált. Arra nézünk, azzal vagyunk közösségben, azzal telik meg a képzeletünk, a gondolataink, a szívünk, aki halálával és feltámadásával megvásárolt minket a magáénak, és aki a kezében tartja azoknak az életét, akik benne bíznak. Nézzünk fel Jézusra, nem csak példa, hanem szabadító, megváltó, erőt adó, a hit bajnoka. Gyakorlatban két dolog, mit jelent ez? Felnézni Jézusra, egy gondolat azoknak, akik távolról nézik még Jézust, és egy gondolat azoknak, akik már vele járnak, és megfáradtunk. Vannak közöttünk, akik távolabbról, talán egyre közeledve kémlelik Jézust, a hitet. Mit jelent felnézni nekik Jézusra? Tégy egy próbát. Tégy valamit. Kezdj el tenni valamit, ami nem érthető, nem értelmezhető számodra a Jézusban való hit kontextusán kívül. Kezdj el valamit tenni. Ezt jelenti felnézni Jézusra most ebben a helyzetben. Avval a hittel, hogy megpróbálom ezt. Valamit, amit nem tennél, hanem közelednél Jézushoz. De amit most meg akarsz, és kész vagy megpróbálni. Például azt mondod, hogy az embernek elismerni a hibáját, a tévedését, a bűnét, az egy nagyon veszélyes dolog, mert gyengének teszi ezzel magát, és visszaérhetnek vele, ezt nem teszem. De mivel Isten ezt tanítja, ezért azt mondta, hogy de kipróbálom, megteszem ezt a lépést. Valakivel, valahol, munkahelyen vállalom ezt a kockázatot, ezt a hitbeli kockázatot. Vagy szeretettel viselkedni az ellenséggel, az bolondság. Azt senki nem teszi. Ha csak nem Jézusért teszi. És azt mondta, hogy kipróbálom. Holnap, ma az ellenségem, aki szemben áll velem, teszek egy olyan gesztust, mondok valamit, teszek valamit, amit különben nem tennék, hanem akarnám ezt megpróbálni, mert értelmezhetetlen számomra. De felnézek Jézusra, teszek egy próbát. Vagy akivel senki nem törődik, avval nem nagyon érdemes törődni, gondolod. De van valaki körülöttem, és most azért fogok elkezdeni veled törődni, mert teszek egy próbát. Félrejtés ne essék, ez nem jelenti azt, hogy átadtad volna az életedet Jézusnak, és belé helyezted volna a bizalmadat. Ez nem jelenti azt az igazi bibliai hitet, amikor azt mondod, hogy felismertem, hogy az egész életem elveszett nélküle, és hogy ő meghalt értem. És ezért hálából odaadom az életemet neki. Ez az igazi bibliai hit. Ez nem ez. És az se jelenti az, amit most mondok, hogy tégy egy próbát és nézd fel Jézusra, hogyha majd sok ilyen próbát fogsz tenni, akkor a végén majd be fogsz érni Jézushoz. Nem, nem fogsz, nincs esély. Nincs esély. Akkor miért tegyed ezt? Azért, mert ha ezen a ponton teszel egy hitbeli lépést, akkor valamit megtapasztalhatsz abból, hogy működik a hitnek a világa. Valamit meglátsz Jézusból, és valamit meglátsz magadból. És ez tovább vezethet téged afelé, aki a hit bajnoka, aki a megváltó, a szabadító Isten. Próbáld meg. A megfáradt keresztény. Ki nem megfáradt keresztény? Mire hív minket ez a szakasz? Azt mondja, nézzünk fel Jézusra, de előtte, azért nézzünk fel Jézusra, hogy megfussuk a pályát, de előtte, azt mondja, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Ha meg akarod futni a pályát, ha Jézusra akarsz nézni, akkor le kell számolni azzal, ami akadályoz. Futóversenyről van szó. Hogyan akarunk célt érni egy futóversenyen téli kabátban? Hatalmas pakkokkal, súlyokkal és terhekkel. kell tenni? Le kell tenni? Hogy felnézzünk, és szaladjunk, és fussunk. Minden ránk nehezedő terhet tegyünk, és a bennünket megkörnyékező bűnt. A kifejezés itt arra utal, hogy a bennünket megkörnyékező bűn, a bűn, ami amikor futunk, futjuk a hitnek ezt a nagy futását, és ami elvonja a figyelmet. Hogyan akarsz úgy futni, hogy mindig másfelé nézel? Hogy minden elvonja a figyelmet, hogy minden bokornál advent van. Minden kirakatnál. Megállunk, gyönyörködünk, vágyódunk, ha ez lehetne, ha ezt elérném, ha ez a bokor most teremne valami gyümölcsöt, mennyire jó lenne itt időzni. Hogyan akarunk így futni a cél felé, ha minden sarkon megállunk? Hogyan akarsz célt élni, ha közben azzal vagy elfoglalva, hogy mi mindent gondolnak rólad mások, miközben futsz? És különben mennyivel izgalmasabb dolgokat tehetnél te a hitnek-e futása helyett? És valójában mennyivel kellemesebb lenne egy kávézóban ücsörögni, mint a versenypályán izzadni? Nem, tényleg. Lehet így futni? Vagy mennyivel jobb lenne versenyigazgatónak lenni, vagy stadion tulajdonosnak, mint futónak? Fordítsd le a képeket magadnak. Kérve Isten szent lelkét, melyek azok a terhek, amelyeket ma az úrvacsora alkalmával le akarsz tenni? Melyek azok a bűnök, amelyeket ide akarsz hozni? A jó hír, hogy leteheted, mert ő elhordozta. Szabad vagy letenni, mert ő magára vette. A zsoltáros így imádkozott, tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. És ezért nézzünk fel Jézusra. Amen.
Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük azt, hogy megvendégeltél bennünket. Ez olyan szent és ünnepélyes pillanat volt, mint amikor Mózes szemtől szemben beszélgetett veled a sátorban. De jól tudjuk azt is, hogy ez nem csak egy vacsora volt, egy vendégüllátás, hanem meghívása szenvedésedbe is. Ábrázolása annak, hogy nekünk is a keresztútján van dolgunk, hogyha igazán komolyan vesszük azt, hogy hozzátartozunk. Mi is ahhoz a listához tartozunk, amiről az előbb hallottunk a zsidókhoz írt levél alapján. És ez különösen aktuális, Uram, hiszen a végső időkben élünk. A gonosz egyre jobban összeszorítja a prést hívők és hitetlenek körül egyaránt. És ha ez így van, akkor nekünk különösen jelentős dolgunk van abban, hogy példát adjunk ennek a présnek az elhordozásában, hiszen mi erőt kaptunk ahhoz, hogy elviseljük. De ahhoz, hogy elviseljük, ahhoz úgy kell megtanulnunk imádkozni, ahogy a Szentlélek imádkozik, kimondhatatlan sóhajtásokkal, nem hallható kiáltásokkal, mindazokért, akik távol vannak tőled, akik testi-lelki betegségeket hordoznak, akik félre vannak söpörve. Segíts, Uram, hogy álhatatosan megmaradjunk ebben, hiszen te is álhatatos voltál. Ha nincs is mibe kapaszkodnunk másba, viszont abba igen, hogy te ezt végigcsináltad. És nekünk is erőnk lesz ezáltal ehhez. Így kiáltunk most is hozzád, Uram, azzal az imádsággal, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkor.